Ez itt továbbra is az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Zsolttal, az RSMDTM adószakértőjével.
A munkáltatói kompenzációnál az most már akkor kikristályosodott, kiforrott, hogy ez a, ennek a technikája, gyakorlata hogyan fog történni?
A munkáltatói kompenzáció rendszer az úgy fog kinézni, hogy ezt minden egyes munkavállaló esetében meg kell nézni, tehát magyarán minden egyes munkavállaló esetében meg kell nézni, hogy 2011-ben milyen bérezési kategóriával, milyen átlagbérrel rendelkezett. Itt ugye nagyon sok egyéb kérdés is felmerül, hiszen tudjuk azt, hogy nagyságrendileg 80-85% a munkavállalóknak rendelkezik úgynevezett fix béres rendszerrel, és ugye a maradék 15-20%-ot pedig ennél lényegesen bonyolultabb bérezési rendszer van. Itt a bérpótlékok rendszerére gondolok egyébként, akár egy éjszakai pótlékra, akár egy teljesítménybérezésre. Ennek ugye nagyon-nagyon sokféle válfaja van. De minden esetre, minden egyes munkavállaló esetében meg kell nézni azt, hogy milyen keresettel rendelkezett 2011-ben. Ez a kormányrendelet tartalmaz erre vonatkozóan egy teljesen egyértelmű táblázatot. Ebben a táblázatban bérkategóriák szerepelnek. Ezek a bérkategóriák 59.601 forinttól indulnak, és egészen 216.805 forintig terjednek. Bruttó bérekről van egyébként szó, tehát ezt bruttóban kell értelmezni. És ezen bérkategóriák vonatkozásában minden egyes esetben szabályozza a kormányrendelet, hogy mekkora bruttó béremelést kell a munkaadónak megtennie. Nagyon fontos, és ez egy jelentős eltérés az 5%-os emelés és a bérkompenzáció között, hogy itt minden egyes munkavállaló esetében meg kell lépni ezt a kompenzációt, ezt az emelést, hogy a kompenzációban részesüljön a munkaadó. Abban az esetben, hogyha nem lépi meg, akkor a kompenzációra nem lesz jogosult. Tehát magyarán minden hónapban, minden egyes munkavállaló esetében ki kell számolni, és a szociális hozzájárulási adóból, ami ugye a korábbi 24+3, tehát a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási alapnak fizetett járulék, az ugye 27% annak az átcímkézése. Ebből az adóból lehet adókedvezményként levonni az egyes munkavállalók részére kiszámított adókedvezményt. Ez egy borzasztó bonyolult és borzasztó adminisztratív eljárás, ezt látni kell. És azt is látni kell, hogy ugye 2012. január 1-től az adójóváírás rendszer ez teljes mértékben megszűnik. De hogyha valaki jobban mögé gondol, hogy ez a rendszer micsoda, ez semmi más, ez gyakorlatilag azt fog jelenteni, hogy az adójóváírás, ami a munkavállalói oldalon volt egészen 2011-ig, az most 2012-től átmeneti időre, tehát 2012-ben és 2013-ban átkerül a munkaadói oldalra. Persze nem feltétlenül, mert ezzel a kompenzációval, ezzel a béremeléssel nem kell élni. Ha a munkaadó ezzel nem ér, akkor az államtól kompenzációban nem fog tudni részesülni. Itt olyan jellegű szankciók, mint az 5%-os emelésnél nem lesznek, azonban az ellenőrzés is különböző módon fog lezajlani, míg az 5%-os emelés tekintetében a munkaügyi hatóság fog eljárni, és ugye nem szankcionál, ezt mondtuk, csak egész egyszerűen egy határozatot hoz. Addig itt a bérkompenzációt, amennyiben ezzel a munkaadó élni kíván, és ugye adókedvezményt is fog igénybe venni, azt a NAV fogja, tehát az adóhivatal fogja ellenőrizni. Ebben az esetben, amennyiben akár rosszul számolunk, akár az adókedvezményt rosszul vesszük igénybe, itt már szankciók fognak bekövetkezni az adózásrendjéről szóló törvény alapján, tehát itt már lényegesen jobban kell figyelni, és arra is felszeretném hívni a figyelmet, hogy amennyiben hiba, téves számolás következik be, abban az esetben a munkaadó a teljes adott hónapra vonatkozó bérkompenzációtól eleshet, tehát itt mindenképpen erre kifejezetten figyelni kell majd 2012-től.
Na hát arra azért nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hibázás nélkül melyik munkáltató fogja tudni majd bérszám fejteni. Egyetlen egy gondolatot még talán ehhez. Ugye 216.805 forintot mondott, hogy addig szól ez a minisztérium által is kiadott táblázat, hogy hány forintos béremeléseket kell megtenni. Az elvárt béremelésről szóló törvény ugye azt mondja, hogy 300.000 alatt lévő jövedelmeknél, vagy 300.000 forintig kell 5%-kal megemelni a béreket. Ugye akkor ez a 216.805 forintos bruttó bér az a pont, az a határ, ami fölött már ugyanúgy meg kell adni az 5%-os béremelést 300.000-ig, de ott már senki nem jogosult bérkompenzációra, mert hogy a nettó bércsökkenés éppen ez az 5%-os szint, vagy az alatt van. Jól sejtem, vagy jól fordítom ezt le? Hogy
igen, a ugye a két dolog összefügg egymással, ez a két rendszer, meg el is válik egymástól. Ugye az nagyon fontos, hogy 300.000 forint alatt ugye 5%-kal kell emelni kétharmad vonatkozásában, de nem feltétlenül, ugye a példán keresztül mondtuk, hogy lehet, hogy ez a 100-110 és 120 ezeres bruttó kategóriák esetében fog megvalósulni. A bérkompenzáció, mint olyan, ugye az egy lényegesen alacsonyabb határ, ott egészen egyszerűen azt mondja a jogalkotó, hogy e fölött a 216.805 forint fölött, ott már nem jár a kompenzáció, így van, tehát ott még egy 500 forintos emelést meg kell lépni, a fölött már nem, tehát 216.805 forint fölött bérkompenzációban a munkaadó már nem részesülhet, ezt mondja a szabály gyakorlatilag.
Szerintem fogunk még erről beszélni jövőre is, de akkor beszéljünk most inkább a másik témáról, ami az adófeltöltés lenne, és ugye a 20-a elmúlt, amikor ugye klasszikusan adót kellett feltölteni társasági adóból, illetve hát ugye az evásoknak, és ez ugye 90%-ra kell ugye feltölteni az éves fizetési kötelezettségét a társaságoknak. Lehet, hogy itt is aktuális lehet egyes cégeknél az, hogy most 20-a után jönnek rá, hogy bizony nem jól töltötték fel az adójukat, mert véletlenül becsúszott még olyan bevétel, amire nem is számítottak. Mit lehet ilyenkor tenni, hogy elkerüljük a bírságot?
Ugye a 90% az ugye az a határ, picit pontosítanék, ami fölött, ugye, hogyha eddig feltöltjük ugye az elvárt adónkat, akkor nem lesz szankció. Mi mindig azt szoktuk mondani az adóalanyoknak, hogy 100%-ra töltsük, és akkor van egy megfelelő puffer, hiszen bármi bekövetkezhet ugye akár december 20-a és 30-a között, és pont erről van szó, hogyha ilyen dolog bekövetkezik, amivel mondjuk nem igazán számoltunk, és ténylegesen magasabb lesz egyébként ez önmagában jó hír a nyereségünk, mint amivel kalkuláltunk december 20-án, és ami alapján ugye kiszámoltuk, hogy mennyi lesz a társasági adó feltöltésünk, ez egyébként az iparűzési adóra is például ugyanígy vonatkozik, de maradjunk akkor a társasági adónál, akkor mit tehetünk? Ugye nézzük meg azt, hogy melyek azok a tények, körülmények, amelyek befolyásolhatják a december 20-ai feltöltésünket, és mi van abban az esetben, hogyha ténylegesen elszámoltuk magunkat, vagy nem számoltuk el magunkat, hanem bekövetkezett egy olyan, mondjuk nem elvált körülményünk, egy árfolyam ingadozás, amivel nem tudtunk kalkulálni. Ugye árfolyam ingadozások esetében, amennyiben árfolyam erősödés vagy árfolyam csökkenés következik be, mondjuk euróban számlázunk a bevőink részére, vagy éppen euróban veszünk igénybe szolgáltatásokat, akkor mind az árfolyam csökkenés, mind a növekedés hatással lehet a leendő eredményünkre. Ha emiatt van magasabb eredménye a társaságnak, tehát mondjuk tételezzük fel, hogy a vevőinknek a jelentős része az euróban denominált, és az árfolyam az jelentősen gyengül, tehát a forint-euró viszonyuk 300-al ismét 310-re, 311-re megy, akkor egy árfolyam nyereséget fogunk realizálni. Ebben az esetben, ha emiatt csúszik el az adóalapunk pozitív irányba, akkor itt az adóhatóság részére mindenképpen jelezni kell ezt, és itt az adóhatóság ilyen esetben általában méltányosan szokott eljárni. Vannak olyan esetek is, amikor december 20-a és mondjuk 31-e között olyan gazdasági esemény következik be, amivel nem kalkuláltunk. Tételezzük fel, hogy megint ez egy szerencsés eset. Egy olyan vevői megállapodást kötünk, hogy még dec 20-a és december 31-e között egy jelentősebb összeget ki kell számláznunk, és ezzel nem kalkuláltunk. Ebben az esetben, hogyha igazolni tudjuk, hogy ez nem a normál üzletmenethez kapcsolódik, hanem ez egy tényleg egy olyan esemény, amivel nem tudtunk számolni, amennyiben megfelelő módon ezt alátámasztjuk, akkor szintén van esélyünk arra, hogy itt az adóhatóság 20%-os bírságtól eltekint és méltányolja ezt a ténykörülményt. Vannak azonban olyan esetek is, amikor nem ilyen okból, tehát nem amiatt, mert az árfolyam mozgott, vagy nem olyan okból, mert nem a rendes üzletmenetünk tekintetében következett be egy gazdasági esemény, hanem mondjuk tételezzük, hogy egyszerűen elszámoltuk a feltöltést, vagy nem állt minden információ rendelkezésre még december 20-án, mert hiszen mindig azt szoktam mondani, ez egy kicsit olyan, mint a üveggömbben néznénk, hogy mi lesz majd december 31-én előrefele, hát sok mindenki ezt nem tudja, vagy nem tudhatja. Egyébként ezen a rendszeren már többször módosítani kívántak, többször felmerült, hogy ez az adófeltöltés, és ezt át kéne gondolni.
Hát gondolom, költségvetési okai vannak annak, hogy ehhez ragaszkodnak.
Nem? És ez egyértelműen ugye költségvetési indokokkal magyarázható. A jelenlegi helyzetet látva ez biztos, hogy nem fog lekerülni még a napirendről. Minden esetre van egy olyan lehetőség, amivel talán érdemes élni, mégpedig ez a színház támogatásoknak a rendszere. Ha esetlegesen elszámoltuk az adónkat, akkor december 31-éig még mindig van lehetőség arra, hogy a színház támogatási adókedvezményt igénybe vegyük, tehát magyarán egy színházat támogassunk, és ott mind az adóalapunk, mind pedig az adónkból egy jelentős kedvezményt vegyünk igénybe. Ez ahhoz fog vezetni, hogy a kalkulált fizetendő adónk jelentősen csökkenni fog, és ezen keresztül szinte biztos bekövetkezik az, hogy a 90%-os limit alá kerülünk. Itt talán fontos azt is kiemelni, hogy a színház támogatási rendszer vonatkozásában a támogatási szerződést az elég, hogyha december 20-a után kötjük. A sporttámogatásoknál, mielőtt valaki arra gondol, hogy milyen jó ez a lehetőség, hiszen akkor én a sporttámogatások keretében is azt fel fogom vagy fel tudom használni, ott arra azért felhívnám a figyelmet, hogy nem túl régen, itt az elmúlt hetekben volt egy olyan módosítás, ami azt mondja a sporttámogatások tekintetében, hogy ott viszont december 20-án már a támogatási szerződésnek rendelkezésre kell állnia. Tehát a sporttámogatások esetében ez a lehetőség, amivel itt a színház támogatás vonatkozásában még tudunk élni december 20 és december 31-e között, az nem él. Tehát ott arra felhívnám a figyelmet, hogy azt nem lehet alkalmazni csak és kizárólag a színház támogatást. És ugye van a filmtámogatási rendszer is, az már egy lényegesen bonyolultabb, tehát példaként ezt szándékosan nem hoztam, hiszen annak az egész adminisztrációs háttere és lebonyolítása az olyan, hogy az nem teszi lehetővé azt, hogy ennyire rövid idő alatt, december 20 és december 31-e között eljárjunk, és idézőjelesen megmentsük még az adófizetési kötelezettségünket, illetve az adóalapunkat a 20%-os mulasztási bírságtól.
Tehát akkor, hogyha valaki rosszul számolt, akkor még van egy pár napja december 31-ig, hogy valami hasonlót tegyem, vagy lépjem, vagy kérvényt írjam, és bízom abban, hogy az adóhivatal ezt természetesen pozitívan fogja elbírálni.
Megköszönöm a beszélgetést, önök az év utolsó adóinfóját hallották, benne Kalocsai Zsoltot, az RSM DTM adószakértőjét. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Kaputa Júlia.